Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Tribün. A Hit Rádió sportmagazinja. Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázzsal.
Sziasztok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat. Ez itt a Tribün 128. adása. Én Takács Áron vagyok, és itt van velem a virtuális stúdióban, itt van velem a vonalban Nyírő Márk és Szabala Benyámin. Sziasztok!
Sziasztok!
A mai adásunkat egy szomorú hírrel kell kezdenünk, ugyanis Diego Maradona, futballikon legenda, 60 éves korában elhunyt a napokban, és tényleg egy olyan legendás játékos veszítettünk, aki hatalmas hatással volt a futballra, megváltoztatta magát a futballt, még most is 30 évvel a pályafutása után emlékezünk rá, de nem csak a nagyszerű teljesítménye, ami megmaradt számunkra, hanem a botrányai is. Egy nagyon érdekes személyiség volt, talán mindig is az egyik legnagyobb futballista marad. Márk, milyen érzések kavarognak benned, amikor Diego Maradonáról van szó, mert tényleg egy legendás futball volt azért. Példaképként nehéz róla beszélni. Hogyan értékeled az ő pályafutását?
Hát itt nyilvánvalóan, mint mindenki tudja, volt egy világ legjobb játékosa, egyik legjobb játékosa, meg egy nagyon ellentmondásos karakter, aki nyílt drog problémái voltak, drogfüggőséggel küzdött, és rengeteg magánéleti gondja volt. Gondoljunk csak arra, hogy Kubában Fidel Castro volt a barátja, hozzájárt mindig, ugye oda járt drogkezelésre is, tehát hogy elvonókúrára Kubában, nem tudom miért oda, tehát ellentmondásos volt szerintem. Az az igazságos vele kapcsolatban, hogyha külön kezeljük azt, hogy milyen volt játékosként, meg milyen volt magánéletben. Az, hogy játékosként rengeteg gyereknek volt a példaképe, az jó, csak közben magánéletben nem volt a toppon, sose. De ti mit gondoltok?
Én is ketté választanám a karrierjét a magánéleti problémáitól, bár ugye ezt e-sportolóknál nem nagyon szoktuk, mármint hogy összességében szoktunk nézni egy emberre, mint példaképre, pályán kívül és a pályán is. Hát nem véletlenül volt ő az isteni Diego Maradona a pályán. Sajnos beárnyékolja ez a rengeteg probléma, ami aztán végül gyaníthatóan a halálához is vezetett. Nagyon szomorú. Nem tudom, hogy mi vezethetett idáig, mert én hát már bőven nem az ő játékát nézve nőttem föl, de szerintem egyikünk sem. Apukám látta őt játszani, ő szerinte nyilván lenyűgöző volt, és hát igazándiból a futball karrierjében egyetlen egy visszás dolog volt, ugye az isteni kéz, ami hát ott a futballvilág, nem tudom, talán évtizedekig legnagyobb botránya, vagy nem is tudom, visszássága lehetett, ugye az a bizonyos kezezős gólja. Úgyhogy ha másért nem, ezért mindenképp meg fog maradni az embereknek a, nem is emlékezetében, de a futballtörténelemben 100%, hogy ezek miatt ott fog maradni.
Hát azt a napig nem nagyon értik az emberek, hogy ott mindenki látta, hogy mi történt, és csak a bíró egyszerűen nem vette észre. Hát, hogyha van videóbíró, akkor, mint például mostanság, akkor az biztosan nem gold, de hát az nagyon ritka, amikor szabad szemmel egy bíró ennyire nagy hibát vét, és hát tényleg egy alacsony játékosról beszélünk, akinek ugyan jó a súlypont emelkedése, de hát mindenki látta, hogy kéz volt, de szerintem nem ez a legemlékezetesebb megmozdulás egyébként a pályafutásának, Maradónának, mert persze abszolút talán még ez a csínytevése is hozzátartozott az ő karrierjéhez, személyiségéhez, de közben amilyen trükköket csinált a pályán, ahogy bolondított az embereket. Most persze, hogy én csak videókból, meg talán mi csak videókból láttuk őt játszani, de tényleg itt, ahogy meghalt, az elmúlt napokban minél több videót próbáltam megnézni az ő pályafutásáról, és valami elképesztő volt, hogy milyen ütemérzékkel cselez, mennyire ilyen intuitívan, szabadon, örömmel, hát olyan cseleket csinált, ami abszolút megelőzte a korát, és ma látunk egy-egy ilyen játékost, aki ilyen trükkökre képes, de sokszor meg nem is csinált mondjuk annyira extra mozdulatot, de amilyen ütembe csinálta, amilyen területre cselezte magát, egészen elképesztő, és ahogy nézed a videókat, mindig azt látod, hogy Maradona szalad, és mögötte négy ember a nyomába, és elképesztő, akár a rabónás gólpassza, vagy amikor végig cselezte a saját tér feléről az egész pályát, elképesztő, tényleg elképesztő tehetség volt, és talentum volt.
Egyetértek, nagyon zseniális játékos volt, és a példaképet még talán ott leg lehetne tolni, hogy nem is példakép, de tanulság lehet sok játékosnak, hogy bármennyire is jók, el tudják, a csúcson össze tudnak roppanni, ugye Nápolyba is összeroppant Diego, amikor kiderültek a botrányai, akkor róla lemondtak, ez egy intőjel lehet tett azóta a játékosoknak, hogy lehetsz bármennyire jó, onnan is le tud zuhanni. Egyébként nyilván a koromból fakadóan nekem is inkább a pályafutás utáni képek vannak meg róla, amikor ugye a dél-afrikai világbajnokságban volt a szövetségi kapitány Argentínának, olyan játékosokat hagyott ki a keretből, azt hiszem, mint Zanetti például, tehát ellentmondásos volt a játékos kiválasztása annak idején, sokan mondták, hogy ennyire nem is szólt hozzá a taktikához, hanem mint egy barát volt ott az öltözőben. Aztán ugye emlékszünk az oroszországi világbajnokságra, ahol a lelátóról tombolva porcukros kézzel integetett mindenkinek, többet volt rajta majdnem a kamera, mint az argentin csapaton. Tehát vannak róla ilyen képek az emberben. Ellentmondásos volt, ez tény. Nagyon jó játékos volt, ez is tény. Kár, hogy ennyi jutott neki.
Mondtad már, meg kérdezted, hogy szét kell-e választani az ő karrierjét és a magánéletét, és mivel a pályafutása alatt is azért bőven megvoltak a botrányok, és egy ilyen legendáról, ikonról beszélünk, és nem, az, hogy utána milyen életet élt, nem veszel abból, hogy ő milyen futballista volt. De abból szerintem elvesz, hogy hogyan emlékezünk rá, hogy mekkora játékos volt, vagy mint ikon, elvesz szerintem ez a 30 év, mert méltatlan hozzá, és próbáltam utána nézni, hogy mi a szakértőknek, az embereknek a véleménye, és mindenki azt mondja, hogy akár akarod, akár nem, ez a 30 év, hogy ő ennyire szízüllött, és ennyire nem tudott hát ilyen emberként megmaradni, és ennyire tönkretette a hírnév, elvesz mindenképp az ő imidzséből, mert akár ha Pelét megnézed, ő lehet, hogy nem, ő is egy zseniális játékos volt, mindig őt hasonlítja Maradónához, de ő egy ilyen gentlemanként, egy öreg úrként öregedett meg, és ezért még dobott talán rajta. Most így, hogy nagyon fiatalan meghalt Maradona, még valószínű emel az ő presztízsén, az ő hírnevén, mert hogyha valaki korán elmegy, akkor az emberek hajlamosak valahogy még magasabb szintre rakni őt, vagy még szebben emlékszünk róla, akár Kobe Bryant, tény, hogy ő is egy legenda volt, egy zseniális játékos, de talán, ahogy most is sajnos ő egy tragikus balesetben meghalt, oda akkora felhajtást kapott, mint Michael Jordan, és meg is érdemelte, de hogyha mindig történik egy ilyen tragédia, akkor az emberek még egy poltra magasabbra teszik, de szerintem mint játékosként nem fogunk róla emiatt rosszabb játékosra emlékezni, de mindenképpen méltatlan volt hozzá, és kicsit elveszt az értékéből, de nagyon tanulságos, és lehet mutatni a fiataloknak, szerintem, hogyha van akár egy jó edző, egy jó mentor, egy jó apa, megmutat több sztárt, és megmutatja, hogy nézd meg, mi lett Maradonával, és akár nézd meg egy Messit, vagy nézd meg egy Cristiano Ronaldo-t, hogy nézd meg azt a sok-sok munkát, vagy hogy hogyan kell elbírni ezeket a terheket. Nagyon nehéz, és nem is biztos, hogy egy embernek egy ekkora rajongást el tud-e viselni, vagy egyáltalán erre lett kitalálva az ember, hogy ekkora istenként kezeljék, mert ha megnézed Nápolyt, hát akkor egyszerűen olyan őrület volt körülötte, és mindenki magasztalta, tisztelte, és hát utána is olvastam, meg mondták is, hogy Maradona nem bírta ezt a nyomást, hogy ennyire istenítik őt az emberek, ő tényleg egy ilyen sebezhető, halandó ember volt, és egyszerűen kikészítette őt ez az őrületes rajongás.
Kicsit visszautalva belém,
mondjad.
Csak engem szólított meg a töké, aztán azért gondoltam, hogy elmondom a véleményet, hogy a Pelével pont párhuzamra utalva, hogy talán pont emiatt szerették jobban Maradonát, mert emberi volt, nem vett fel egy ilyen gentleman formát, hanem mindig őszinte volt, alázatos volt, őszintén beszélt a drog problémáiról, őszintén beszélt a kezezésről, azt mondta, hogy ha tehetné, még a jobb kezével is beütne, így volt az angoloknak, tehát hogy benne megmaradt ez az őszinteség, az ember szeretet, ezért szeretik egyébként rengetegen, mert mindenkihez volt egy jó szava, például napokban láttam egy videót, amikor meglátogatta a Tetenem csapatát, és elkezdett beszélgetni Harry Kane-nel, hogy figyelj, ne mindig a rövidre rúgd, hanem a hosszúra, mert a kapus már mindig számol arra, tudod, néznek videón, így mondta neki, közben megölelgette, megpuszilgatta, tehát, hogy mindenki ez volt egy kedves szava mindenkivel, őszinte volt, szerintem ezért sajnálják nagyon sokan, mert emberi volt, tehát így tényleg ezt a halandóságot fölemelte a legnagyobb szintre, hogy de pont emiatt is soppant össze nem tudta földolgozni azt a nagy Rivalda fényt, ami őt körülövezte.
Mondjad, Beni.
Ja, igen, én még annyit szerettem volna hozzátenni, hogy valószínű az is okozta ezt a rengeteg függőséget, hogy talán abban a korban még nem voltak talán ennyire fölkapottak a futballisták, mint mondjuk mostanában, hogyha megnézzük mondjuk a social médiának a jelenlétét, ugye rengeteg játékosnak a top csapatokban akár már milliós követő bázisa van, és ő meg talán az elsők közt volt, akit ennyire felkaptak, és talán ez is okozhatta azt, hogy aztán meg is tört gyakorlatilag ez alatt a súly alatt, hogy őt ennyire felemelték.
Hát igen, ő volt az első ilyen szupersztár a futballban, talán tényleg ő megelőzte ebben is a korát, és érdekes, hogy oda került Nápolyba, és Maradonának a habitusa, botrányai, éles stílusa, őszintesége nagyon hasonlít Nápolyhoz. Nem jártam most sosem, de mindenki azt mondja, hogy Nápoly olyan, mint Maradona. És azért ott is, hogyha én csak a Piedona filmekből emlékszem, hogy a Buzz Spencer a Piedonaként Nápolyban mindig a drogkereskedőket üldözte, és azért a bűnvárosának volt bemutatva Nápoly. És azért sokan mondják, hogy Maradónának a gyengeségei, halandósága, sebezhetősége emberi oldalon nagyon-nagyon illet Argentinához és Nápolyhoz is, és ezért rajongtak annyira az emberek érte, mert úgy érezték, hogy ő a pályán minket tud képviselni, hogy Maradona megtestesíti egész Nápolyt, és ezért tényleg olyan rajongás vettek körül őt, hogy egyszerűen nem tudott kimenni az utcára sem. Mondta Maradona egyik interjújában, hogy egyetlen egy nápolyi utcának a nevére nem emlékszik, és nem azért, mert buta lett volna, hanem az első naptól kezdve nem tudott úgy kimenni az utcára, hogy ne több ezres tömeg vegye körül, és mondta, hogy ő ebbe belerokkant, hogy ő csak egy ember, ő csak futballozni szeretett volna, és az utcán állandóan istenként kezelték, és rengeteg biztonsági őrnek kellett, hogy megvédjék, és mondta, hogy nem tudott elvonulni sosem. És láttuk a Michael Jordan-es Last Dance című sorozatot, talán akkor is említetted már, hogy nekem nagyon megmaradt, hogy egy percre lennél Michael Jordan, igen, egy napra lennél, igen, de egy évre, és akkor rájössz, hogy még Michael Jordan is, aki talán a világ egyik legerősebb mentalitásával rendelkező embere. Tényleg az valami különleges, hogy ő mennyire erős tartása volt, és ő is sok nagyon nehezen tudta elviselni, hogy istenként kezelik, és visszavonult, visszatért. Maradón, meg aki mondjuk egy sebezhető ember volt, belerokkant abba, hogy Istennek kezelik, és szerintem ez tök nagy tanulság, meg csomó akár ilyen rockstárnál is meglátott, hogy az ember nem arra van teremtve, hogy Isten legyen, hanem ő egy haladó és sebezhető, és ez tény, hogy szeretjük a futballban ezt a hatalmas felhajtást, körítést, meg hogy rajongás van, és ezt én is nagyon szeretem a sportban, de azért mégis látod, hogy nagyon a helyén kell kezelni, és hogyha nincs egy stáb melletted, aki segít abban, hogy ezt elviseled, bele lehet rokkanni, és Maradona ennek a példája, hogy mit tud tenni az emberrel, hogyha nem tudod feldolgozni azt, hogy egyszerűen ekkora rajongás van körülötted. Még bárkinek van itt Maradónával kapcsolatban még valami véleménye, emléke, Márk?
Nekem ennyi volt nagyjából, tényleg sajnálom, hogy ilyen korán meghalt, mert egyébként a Netflixen is van pont egy sorozat vele kapcsolatban, hogy egy mexikói másodosztályi csapathoz elmegy edzősködni, és hogy mennyire kivirágzik, mennyire megtalálja a számításait. Rossz májok szerint azért ment abba a csapatba, Juárez mellett itt a városban, mert ott van a legnagyobb kokain elosztó központ Mexikóban, de ott tényleg azt látni a sorozatban, egy részt megnéztem belőle, hogy ott tényleg kiteljesedik, őszintén beszél ott is az emberekkel, ott már jól tudják kezelni ezt a Rivalda fényt, megtalálta a számításait, és ezt sajnálom, hogy éppen kezd újra kicsit egyenesbe jönni, és pont most hunyt el. Úgyhogy talán még annak örülhetünk, hogy a 60. évi köszöntőit azt meg tudta nézni a barátaitól, a játékostársaitól, de hát rövid az élet, ezt tudjuk.
Így van.
Térjünk át a következő blokkunkra, ahol a Fradinak a Bajnokok Ligája teljesítményéről fogunk beszélni. Először a Juventus meccsről, mert még nem beszéltünk róla, mert előző héten Tibessel elemeztük ki a NBA draftot, szabad ügynökpiacot, és azt meg tudjátok hallgatni akár Spotify-on és iTunes-on is, és utána beszélünk azon a héten történő Barcelona elleni vereségről is. Beni, milyen érzelmek kavarogtad benned, amikor a 92. percben megkaptuk a második gólunkat, pekkes módon becsúszott a labda a dibusz alatt, és egy hatalmas csapat teljesítmény lett oda, félig meddig. Persze így is egy hatalmas tapsos rácoknak, de végül nem tudtunk pontot szerezni. Mennyire sokkolódtál a televízió előtt?
Az utóbbi időszak legszomorúbb futballélménye volt számomra. Itt a srácokkal néztük az albérletben, és hát ahogy mondtad, megsemmisültünk gyakorlatilag ott a 92. percben. Én ennyire döntetlennek még nem szorítottam, és igazándiból benne volt még akár egy nagyon picikét a győzelem is. Tényleg nagyon-nagyon szomorú volt, végig szurkoltuk a meccset, nagyon izgalmas volt, nyilván érződött a két csapat között a különbség, ez talán a legvégére jött ki, ugye, bár nem tudom, hogy ez annak köszönhető volt-e, hogy a Juventus egy ennyivel magasabb szintet képvisel, vagy pedig csak azért volt, mert a Fradi a végére elfáradt, és becsúszott ez a 92. percben. Inkább betudnám ezt a Juventus profizmusának, mert szerintem a ferencvárosi játékosok mindent megtettek tényleg azért, hogy legalább azt az egy pontot mentsék.
Márk, mint Juventus szimpatizán, szurkoló, mennyire volt nehéz ez a mérkőzés, meg a 92. percben, amikor megvolt a gól, te is megsemmisültél egy kicsit, vagy tudtál örülni a Juventus gólnak? Ez mindig érdekes nagyon, mert emlékszem, amikor régen a Debrecen játszott a Liverpool a Bajnokok Ligájában. Nekem egész nehéz volt mérkőzés nézni, mert egyszerre szurkoltam a Debrecennek, akkor még hát nem tudom, 13-14 lehettem, és akkor sokkal intenzívebben szurkol a ember a saját csapatának, még olyan fiatalon, akkor a Liverpoolnak egészen nehéz volt nekem. Azok a mérkőzések, furcsa is volt, mindig akkor kérdezték, na hajrá Debrecen, igen, igen, hajrá Debrecen, de hajrá picit Liverpool. Hasonlóan nézted ezt a meccset, vagy pedig most már azért idősebb, meg komolyabb fejjel nem ennyire nehéz nézni egy ilyen mérkőzést. Na, mindjárt visszatérünk Márkhoz, csak mi a home office-ban vagyunk, és akkor hallottam, hogy megjöttek hozzá.
Itt vagyok,
srácok,
itt vagyok.
Itt vagyok.
Szóval minden józan magyar ember ilyenkor félreteszi a külföldi klub szimpátiát szerintem, tehát, hogy én is teljes szívből szurkoltam a Ferencvárosnak, mert annak örül nem mindenki, hogyha minél nagyobb magyar sikerek lennének a nemzetközi porondon. Így volt ez velem is. Nyilván néztem, hogy játszik a Juventus, ami szerintem most eléggé kellemetlen az utóbbi időszakban. Kicsit egyébként, ha megnézzük, látszott, hogy mekkora különbség van ezen a két meccsen a Juventus és a Barcelona között, hogy a Barcelona milyen könnyedén ment át a Fradin, és a Juventus mennyire megszenvedett a Fradi ötvédős játékával, és még annyit hozzátennék, hogy azért lehetnek csalódottak az emberek, mert az utóbbi hónapokban, hetekben nagyon sok jó eredmény jutott nekünk magyar futballszurkolóknak, gondoljunk csak a válogatott menetelésére, tényleg például arra is gondoltunk, hogy a Fradi milyen szépen egyenlített a Dinamo Kijev ellen, úgyhogy nagy sikerek voltak, és ezért is volt most egy nagyobb csalódás, hogy nem jött össze a bravúr, amit eddig megszoktunk, vagy például gondoljunk az Izland elleni meccsre, és ebből kiindulva én is nyilván szomorú voltam, hogy nem jött össze a csoda. De hát ilyen a foci, mondhatnánk, tehát benne volt végig a meccsbe az, hogy a Juventus betalál. Nem is értem, hogy egyébként a Fradi az utolsó percekre miért támadott ki ennyire. Kicsit érezték a lehetőséget, hogy ezt akár meg is lehet nyerni, és pom, ugye az olaszok nagyon jók a kontrákból, Cuadrado elment a jobb szélen, centerezett, ugye jött Moretta, Tibusz meg pont szerencsétlenül nyúlt bele a fejesbe, úgyhogy kellemetlen volt nagyon.
Hát igen,
nem is a vereség fájt igazán, hanem hogy megint a végén jött a dráma a hosszabbításban. Mert az ember például egy Barcelona elleni 3-0-át, amiről majd ezután is beszélünk, azt így elfogadja, hogy jó, hát ez a Barcelona, ennyivel jobbak, igazándiból nem lepődtünk meg rajta, de az, hogy 90 percen keresztül egy-egyen sikerült tartani egy Juventust, és a legvégén, tényleg az utolsó utáni pillanatban jön egy ilyen szerencsétlen gól, inkább ez volt a csalódás, nem is a vereség. Mert hogyha végig 2-0-ra vezet a Juve, talál egy gólt a Fradi, akkor teljesen más. Én nekem inkább ezért volt. Ez inkább fájdalmas. Nem is csalódásnak mondanám, ezt inkább ilyen lehangolónak, vagy nem is tudom.
A megsemmisülés az egy tök jó szó volt. Én is így éreztem ott a tévé előtt, hogy abszolút megérdemelte ezt a Fradi, megérdemelte volna azt az egy pontot. Oké, hogy végig tényleg megvoltak a Juventusnak a lehetőségei, kapufát szereztek, jobbak voltak azért talán összességében a mérkőzésen, de a Fradi szintén nagyon szépen ki tudta hozni a labdát, egy-egy hiba azért belecsúszik, mert más színvonal, sokkal intenzívebb a letámadás, gyorsabban kell döntést hozni, ha gyorsabban hozol döntést, akkor a technikai kivitelezésben sokkal inkább hiba csúszik, de a Fradi akarja játszani ezt a játékát, ezen a szinten is megpróbálja a saját futballját játszani, és ez nekem nagyon tetszik, és működik is. Persze hibák belecsúsznak, de többségében szerintem megoldják, és az a Juventus ellen látszódott, hogy a saját játékukat, ami olykor a labdabirtoklásra épül, olykor a kontrákra, működik a Juventus ellen. Védekezésben persze vannak problémák, mert egy az egyben ezek klasszis játékosok is meg fogják verni a mieinket, de csapategységként szerintem nagyon jól védekezik a Fradi, a Juventus ellen főleg le tudták védekezni a területeket, meg volt a szerencse is, és szerintem egészen a legvégéig meg volt a koncentráció, én nem annak tudom be a 92. percben kapott gólt, hogy ne lett volna ott a Fradi fejben, ott volt végig szerintem a Fradi a fejben, csak már lehet, hogy kicsit fáradtak, és nem értek oda, de egyszerűen klasszis játékosokról beszélünk, és azért a nagy csapatok ismérve az, hogyha nem is megy jól a játék, valahogy az ilyen meccseket legtöbbször be tudják húzni, és a Juventus ebben szerintem nagyon jó, hogy egy góla megnyerje takaréklángon a mérkőzés, mert azért látszott, hogy a Juventus nem, hiába mondta Pirlo, hogy nagyon-nagyon komolyan veszik ezt a meccset, nem, még az első fél időben ezt látszódott is, de azért tapasztalt az ember, hogy takaréklángon megy a Juventus, nagyon sűrű a program, el vannak fáradva, a Fradi ezt abszolút nagyon jól meglovagolta, de nem gondolom, hogy gyenge lett volna a fejben a Fradi, jött egy zseniális megvillanás, és hát ezt eredményezte, hogy a 92. percben összetört a szívünk, de abszolút óriási taps a Fradinak, így nem hősként jönnek haza, de mindenki állva tapsolja őket, de tényleg a Juventusnál, ahogy Cristiano Ronaldo volt rugott, egyenlített, gyengébbik lábbal, tényleg nagyon rövid idő alatt megtolta, előtte levédekezhetetlen volt, nem tudom, talán földön túli bravúra lehetett volna védeni, de ott is kijött a zseni, a végén kvalitásból szerzett egy nagyszerű gólt a Juventus, úgyhogy ez a Juventus dicsérete, és a Fradi-tól meg szerintem nem veszel semmit.
Abszolút egyetért. Ja, igen, mondd, Beni.
Ja, hogy nálam a meccsembere viszont mindenképp Uzuni, aki Ronaldo gól örömével ünnepelte a vezető találatot, és aztán ezzel ki is érdemelte a mestermezét. Ez egy hatalmas pillanat volt. Azért ehhez is kell egyfajta pimasság, és az ilyet nagyon szeretem. Ez nagyon érdekes volt.
Meg milyen igen, szép volt rúgott?
Hát az meg szép. A másik.
Így van, gyönyörű gól volt, igen. Annyit akartam még hozzáfűzni a Fradi BL szerepléséhez, hogy még mindig ott van a lehetőség, hogy megcsípjék a harmadik helyet. Nyilván most egy nehéz meccs vár rájuk Kijevben, de hogyha nyernek, akkor még tavasszal is láthatjuk őket az Európa Ligában, ami szerintem egy szép menetelés lenne. Már így is egyébként tökéletes, tehát hogy bekerültek a Bajnokok Ligájába, egyébként nem volt senkinek se illúziója, hogy nem fognak sok pontot szerezni, de hogyha meg tudnák csípni a harmadik helyet, akkor az elérnék a célukat messze menőkig.
Óriási dolog lenne. Én még bravúrnak is tartanám. Bár ahogy játszott az egész végig a Fradi a BL-ben, abszolút. Ezek a BL meccsek a Juventus meg a Barca ellen is szerintem jól néztek ki. Oké, hogy ahogy kezdődött most a Barca elleni meccs, az nagyon sima volt. Engem meglepett, hogy a Barca ennyire motiváltan jött ki. Hogy ők ügyesen betettek olyan játékosokat, akik bizonyítani akarnak, és ők szétszették a Fradit. Ők 100%-osan pörögtek, letámadtak, és kijött a kvalitásbeli különbség, úgyhogy ott a Barcelona nagyon meg akarta nyerni a meccset. Ez benne van. Azt tetszett a Fradinál, persze kellett, hogy a Barca visszább vegyen, de azért tudták rendeződni a soraikat, második fél időt lehozták 0-0-ra, és akkor az így rendben volt ez a vereség, ez azért mindenképpen jó, hogy a Fradi fel tudott állni 3-0-ról, egy ilyen padlóról, és nem esett teljesen szét, szerintem ez is azt jelenti, hogy van tartása a csapatnak, és majd meglátjuk, mert ha megvan az Európa Liga, akkor lehet, hogy a Real Madriddal fog játszani a Fradi, ki tudja, ott is azért az a csoport nagyon-nagyon érdekesen alakul, a Shakhtar kétszer verte meg a Madridot, de mit vársz benne a Kijev ellen, szerinted meg fogja nyerni a Fradi a mérkőzést, vagy még mindig nem ők az első számú esélyesei?
Persze, hogy megnyerjük, ez egyértelmű, ez szerintem minden magyarnál elég egyértelmű válasz, hogy megnyerjük, és utána folytatódik az Európa Ligában a menetelés. Igazándiból mi már annyira rá voltunk pörögve erre a meccsre, hogy félig meddig már úgy készültünk, hogy korábban is jön. Elszámoltuk magunkat egy héttel, nem is tudom, hogy miért. Valahogy így szétcsúszott nálunk itt az időrend. Várjuk nagyon a srácokkal, mindenképp nézni fogjuk, és biztos, hogy nyerünk. Ez nem kérdés.
Helyes. Most tartunk egy rövid zenei szünetet, utána pedig beszélni fogunk a Forma egy legérdekesebb témáiról, meg Grozan egy őrületes balesetet szenvedett, és túlélte, lángokból mászott ki, úgyhogy az tényleg az elmúlt évtized egyik legnagyobb balesete volt. Mick Schumacher a Forma 1-be igazolt, és versenyben van az F2-es bajnoki címért, úgyhogy egyre nagyon izgalmas történések voltak itt is, hamarosan jövünk.
Egy zicsert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribün, a Hit Rádió sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
Folytatjuk is a Tribün adását, méghozzá pedig a Forma 1-jel. A Bakrami nagy díjon Grosjean az elmúlt évtizedek legnagyobb balesetét szenvedte. Átpróbált vágni Kwiat előtt, nem látta, hogy érkezik mellette az Alfa Tauri pilótája, összeért a kerék, megcsúszott és elindult a szalagkorlátnak, amit át is vágta a szalagkorlátot, hatalmas robbanás, az autó ketté szakadt, és Grosjean a lángokba maradt, és mindezek ellenére túlélte, tényleg egy csodálatos, fantasztikus módon. Nagyon megijedtem én, amikor a tévében láttam a balesetet, és nem is mutatták addig, amíg nem lett jó Grosjean, hogy mi történt. Benni, amikor nézted a futamot, és hirtelen csak megláttad a hatalmas tüzet, mit gondoltál abban a pillanatban?
Hát reménykedtem benne azért, hogy az a rengeteget dicsőített, meg fölemelt nagy autóbiztonság, amiről beszélnek ugye a Forma 1-ben, hogy egyre biztonságosabb és jobb, mint valaha, az most itt megmutatkozik, és megmutatkozott, mert mint kiderült, hogyha a Halo nincs, akkor valószínű, hogy Grosjean sincs. Úgyhogy én eddig nem szerettem annyira, de most már volt az elmúlt időszakban talán két vagy három olyan baleset is, amikor a Halo-nak köszönhető volt az, hogy emberéletek maradtak meg. Úgyhogy én ennek örültem nagyon, hogy végül nem azt mondom, hogy nem nekem lett igazam, de hogy a Halo beváltotta azokat az ígéreteket, amiket fűztek hozzá. Hát a lángok az pedig len egészen félelmetes volt. Utólag kiemelte Grosjean, tegnap láttam egy videót, ahol már találkozott azokkal a pályabírókkal, akik kimentették az autóból, hogy mennyire a helyzet urai voltak, és tudták, hogy hova kell nyúlni, honnan kell kiemelni, még ekkor a lángok között is látták, hogy honnan kell kiszedni őt, úgyhogy ennek is köszönhető, hogy apróbb sérülésekkel megúszta végül.
Így van.
Úgyhogy rengeteg mindent méltatni ezzel a balesettel kapcsolatban, különösen a pályabírókat.
Abszolút, szerintem is elképesztő volt az egész esemény, ami ugye második kanyar után ekkorát kereselni. Látottuk, hogy az aszallakorlát alsó fele tűnt el, a felső ott maradt, kb. Fejmagasságban. Nem is érti az ember, hogy ugye ketté szakadt a kocsi, tényleg csak pár karcolással, egy kis égési sérüléssel megúszta Grosjean. Tényleg lehetett látni, ahogy kiszabadult a tűzből, és kirohantam mögöttük jött az orvosi kocsi, hogy így veszekedett az orvosi személyzettel, mert azt se tudta, hol van, kb. Tényleg akkor a sokkos állapotba került. Ugye nem tudom, hány G-vel csapódott bele a falba?
53 G-vel.
53 G-vel csapódott bele a falba. El se tudjuk képzelni, hogy ez mekkora erőhatás. Sokan ilyenkor elveszítik az eszméletüket is. Ő meg nem, hogy elveszítette az eszméletét, még ki tudott szabadulni. Tehát ugye ott van egy nyakmerevítő rész is a kocsiban, a biztonsági övet is ki kell szedni, ugye a kormány is útban van. Ezeket ott a tűzben, nem tudom hány fok lett ott hirtelen, ezeket ott megcsinálni, az elképesztő nagy bravúr volt, és habatortál, hogy cipő nélkül lépett át a szallagkorláton, az egész egy akciófilm volt, tehát tényleg egy csoda volt. Ahogy a felesége is mondta egyébként utána, hogy nem csak egy csoda volt, hanem rengeteg csoda együttes állása kellett ahhoz, hogy ez összejöjjön, úgyhogy jó kezekben volt Grosjean, azt kijelenthetjük egyébként. Sokak számára az egyik legellenszenvesebb pilóta, most egy kicsit javította a renoméján a pilóta.
Hú, hát igen, mert 6 évvel ezelőtt veszítettük el Jules Bianchit, és ott rengeteg dolognak kellett történnie, hogy ilyen szörnyű baleset legyen, és haláleset legyen a vége. Itt pedig mindennek össze kellett, hogy álljon ahhoz, hogy ne legyen egy szörnyű tragédia. Tényleg ilyen balesetet én még nem láttam élőben, de hát felvételeken is nagyon kevés van, és tényleg ahogy ő átmegy a szalagkorláton, ketté szakad az autó, felrobban az egész, és lángcsóvák vannak, és 28 másodpercet töltött a tűzben, és tényleg a hatalmas sportteljesítmény, amit pont te mondtál, Márk, hogy ezt mindvégig tudta csinálni egy ilyen sokkos állapotban, nem veszítette el az eszméletét, az is egy óriási dolog, és utána, hogy ezt végig meg tudta csinálni, hát nyilatkozta Grozan is, hogy látta jönni a halált, megolvadt a sisakja, lángokban állt a teste, és tényleg minden jól működött, a glória, nagyon-nagyon-nagyon nagy találmány, és tényleg már több pilótának is az egészségét megőrizték, most Grozannak az életét is, és nagyon érdekes, és talán kicsit komikus is vicces, hogy Grozan benne van a pilótáknak a szövetségébe, ilyen szervezetébe is, csak ilyen szerződéseket, szabálymódosításokat, mikor tárgyalnak, akkor Grozan is nyilatkozik, benne van a döntéshozásban, és ő végig a glória ellen érvelt, és neki az volt az egyik legnagyobb érve, hogy elveszíti ezzel a Forma 1 a romantikáját, hogy hogyan néz már ki az a glória, meg akkor ennyire nem kell már agyon biztosítani őket, hát ők versenyzők, ők tudják, hogy bármikor meghalhatnak, azért nem kell túl biztosítani őket, kényelmetlen nagyon a vezetéshez, és mondta, hogy utána elfogadta és már értette, hogy miért jó a glória, de mondta, hogy nagyon jó, hogy nem az ő véleményét szavazták meg, mert megmentették az ő életét, megmentette a glória is az ő életét, és hát azóta valószínű senki sem fogja mondani, hogy a Forma 1-be nem kellenek minél nagyobb óvi intézkedések, mert látszik, hogy legártalmatlan szituációból is ki tud jönni egy olyan baleset, ami tragédiával végződhet, és tényleg a Bahrein-i pálya az egyik legbiztonságosabb, nagyon nagy bukóterekkel, ritkán van közel a fal, nem is szokott itt lenni baleset, meg safety car, de nem szokott lenni belőle semmilyen probléma, most pedig láttunk egy őrületes balesetet, tényleg egy ilyen hollywoodi James Bond filmet láttunk, és szerencsére pozitív is lett a vége, és most már otthon van Grozan, és nyilatkozta, hogy elgondolkodott, hogy visszavonuljon, mert nagyon szereti a feleségét, a gyerekeit, és azért egy ilyen élményt átélni, átgondolja az ember az életét, de vissza akar térni Abu Dhabiba az utolsó futamon, hogy ne ez legyen az utolsó Forma 1-es élménye, és ne így érjen véget a karrierje. Ez is egy óriási dolog, és ha megcsinálja, akkor hatalmas taps és egy hatalmas sportember. Ha nem teszi meg, senki nem fogja azt mondani, hogy jaj, nem már, hanem akkor azt mondom, hogy teljesen értető, és jól is dönt, de hogy visszajön és megcsinálja, ha ez megtörténik, akkor meg talán karrierje legnagyobb teljesítménye.
Hát ja, az szép lenne, hogyha nem ez marad meg az emberekben, hogy a falba ment, de szerintem így is úgy is ez fog mindenkinek beugrani, hogy ja, Grozan, akinek ketté szakadt a kocsia, de csodálva hatás módon túlélte, most ezen nem fog szerintem feltétlenül javítani az, hogy beül a kocsiba az utolsó futamon vagy sem, de szerintem magának akar jót tenni ezzel a lelkének, hogy így tud búcsúzni. Amúgy az eseményekre reagálva mondta Daniel Ricciardo, hogy neki ez kicsit gusztustalan volt, hogy amíg állt a futam, még piros zászló volt, tévébe folyamatosan mutatták a balesetet és a körülményeit, és ez nekik, pilótáknak ez nagyon rosszul esett, hogy tényleg mint a bazári majmok ki vannak téve, és minden tényleg akár a haláli tusájukat is élőben közvetíteni a tévé, ha tehetné, és ez neki rosszul esett. Ti mit gondoltak erről egyébként, erről a felvetésről?
Szerintem ez akkor lett volna gusztustalan, hogyha tényleg haláleset a vége. Egyébként így, hogy épségben kijött, ugye, még azt hiszem, hogy talán amíg meg nem bizonyosodtak róla, hogy jól van, addig talán nem is mutatták a visszajátszásokat, hanem csak utána kezdték el. És én ezért nem gondolom azt, hogy ez egy ilyen gusztustalan dolog lenne.
Annyit hozzátennék, bocsi, hogy közbevágok, nekünk ez élesen az emlékezetünkben van, hiszen a Hungaroringen történt, hogy Mastert az időmérőn több mint 10 évvel ezelőtt fejbe találta egy rugó, és igen. Ott is egyébként mutatták a balesetet, mutatták, hogy megy be nyelgázon a falba, és hogy szállítják el. Tehát erre már volt precedens, és ott se tudtuk, hogy egyébként túlélje, hogy meghal, vagy agykárosodása lesz, stb. Nem tudta senki, de
akarszítették az egészet. Az azért megint egy más eset, mikor mondjuk a mentő viszi el, és tényleg azon megy a dilemma, hogy most túlélje vagy sem, illetve megint más ez, ahol látod, hogy a saját lábán mászott ki, és jól volt. Szerintem ilyen esetben ezt lehet mutatni.
Hú, nagyon most, érdekes kérdés.
Ha belegondolsz, foci meccsen is megmutatják, hogyha, mit tudom én, valakinek úgy találják el a bokáját, hogy azon látszik, hogy ott a szalagok azok szakadtak.
Hát azzal egyetértek, hogyha amíg nem tudjuk, hogy mi történt Grozsannal, addig nem mutassák, és nem is mutatták, és az tetszett is, nekem nagyon szimpatikus volt, hogy szintizgultunk magunkat, hogy mi történik, nagyon hosszúnak tűntek azok a percek, de amikor már megláttam, hogy Grozsan a saját lábán megy, és bent van a mentőkocsiba, akkor mindenki egy nagyon sóhajtott és megnyugodott, és utána már megmutatták, hogy mi történik, mert az is furcsa lett volna nekem, vagy mindenképpen látni akartam, hogy akkor mi is történt, de Ricardót is megértem, mert utána volt mondjuk tényleg egy órás szünet, hogy rendbe rakják a szalagkorlátot, és egy óra alatt azért legalább vagy 20-szor minden kamaraszögből megmutatták, és az tényleg az egy haláltusa volt, és végignézni 20-szor a haláltusát, azért, hogy hogy elteljen az egy óra tartalmasan, az azért az mindenképpen érdekes, hogy valóban ez nem esik jól az embernek, és már a vége felé már én is úgy voltam, hogy láttam már 11-ére, hogy jól láttam, örülök, hogy láttam, mert szerintem nagyon tanulságos volt, és csomó mindent így átértékelő, mert úgy az ember úgy magában is elgondolkodott az életéről, a halálról, meg hogy tényleg, amikor nem számítasz rá, bármi történhet, és nem mindegy, hogy hogyan éled az életed. Szerintem ez így a televízión keresztül is átjött az embernek, meg tényleg így most mindenki megtanult, hogy mennyire fontos a motorsportban az óvintézkedések, úgyhogy ebből a szemszögből szerintem nagyon tanulságos volt, meg tényleg itt majd akinek végig kell nézni a videókat, hogy tanulni kell belőle, meg ez egy jó példa lesz, hogy ilyen elképesztő szélsőséges esetben hogyan kell reagálni a tűzoltóknak, az embereknek, akik itt dolgoznak, de hogy a televízióban ennyiszer megmutassák ezt, és azt a pilóták is látják, és nézik, és ők is ott állnak egy órán át, és a haláltusát látják, meg tudom érteni, hogy ez ráadásul egy barátjukat, egy versenytársukat látják, hogy így szenved. Magnussen is azt mondta, hogy nem érezte helyesnek, hogy tovább megy a futam, úgyhogy meg tudom érteni, hogy a pilótákat ez nagyon-nagyon érzékenyen érinti, és nekem is már furcsa volt egy idő után, hogy már megint nézzem ezt meg, úgyhogy ez egy nagyon nehéz kérdés, de közben pedig ezért fizet rengeteg pénzt a televíziós jog, de hogy meddig van a morális történet, mert ahogy mondjuk volt egy halálbaleset Antoine Hubertnél, ott például kiakadtam, hogy akár csomó ilyen magyar portál úgymond a véres alkatrészeket mutatja, és minél drámai képet akarnak mutatni, de itt már pozitív lett a vége a történetnek. Nagyon-nagyon érdekes és nehéz kérdés. Így szerintem ez nem botrány meg elfogadható, hogy tudtuk, hogy nem lesz semmi komoly gond, de így is szerintem jó kérdés nagyon. Márt, neked egyébként mi a véleményed?
Osztom egy kicsit én is egyébként Ricardónak a véleményét, hogy ez be van egy mértéket kérne tartani, tehát hogy nem agyba fölbe nyomni ezt a balesetet és traumatizálni a versenyzőket ezáltal. De ha viszont a nézőknek az érdekeit nézem, sokan azért ülnek le Forma 1-et nézni, hogy hát ha lesz egy kis koccanás, egy kipördülés, ugye itt több százezres alkatrészekről beszélünk, mindenki, nem tudom, van mindenkiben egy kicsit ilyen hajlam, hogy ú, de jó törés-zúzást látni, és ezeket szeretik megnézni az emberek. És amit te mondtál, azt szerintem egy nagyon jó érv emellett, hogy látják az emberek is, hogy mennyire biztonságos már a Forma 1. Egyébként ugye mindenki tudja, hogy rengeteget köszönhetünk a Forma 1-nek, amit ott a technológiában elértek, azokat átültették a személygépkocsikba, úgyhogy ilyen téren is láttuk, hogy mennyire jól tud szuperálni egy szallagkorlát ellenében ez a kupola. Tehát pro és kontra is vannak érvek, én megértem, a pilóta lennék, nyilván ott van a szabadság, hogy akkor nem nézek oda, nem nézem a kijelzőt, hanem várom, hogy vége legyen az időnek, nem kell nézni a tévét, nem kell nézni a visszajátszásokat, de tényleg, ha meg azt nézem, hogy mint a tévénéző, hogy fú, történt egy esemény, akkor meg akarom nézni, hogy pontosan hogy is zajlott le, milyen körülmények között, úgyhogy vannak itt pro és kontrák, jó a felvetés.
Igen, szerintem is így meg kell nézni mind a két oldalát, Ricardóval is, én is egyet tudok érteni, de azzal is, hogy meg lehet mutatni, meg lehet nézni, talán itt a mérték kicsit sok volt, de tényleg nehéz ebben igazságot tenni, meg azért könnyít a dolgon, hogy tudtuk, hogy Grosjeannak nincs semmi baja, de nagyon érdekes a kérdés, és tényleg ezt szerintem tök jól átbeszéltük. Még kicsit itt röviden erről a futamról, itt érdekes volt utána, hogy volt megint egy nagy bukás, Strollnak fejjel lefelé állt, és tényleg ment megint egy félkört a futam, és megint lett egy nagy, hát egy látványos baleset, de utána nem történt, abból semmi komoly probléma, és még érdekessége volt a futamnak, hogy a Racing Point nagyon erős idén, de megint nulláztak, Perez, aki beúszhatta volna a harmadik helyet, technikai problémával kiesett, így a McLaren 4-5, negyedik és ötödik helyel nagyon-nagyon lépett előre, hogy meglegyen a harmadik hely nekik a konstruktőri világbajnokságon, úgyhogy hiába jobb autónak tűnik a Racing Point, a McLaren valahogy jobb csapat, és jobban tudtam maximalizálni a teljesítményét.
Igen, érdekes lesz jövőre figyelni majd, hogy vajon a McLaren többször is veszélyezteti-e majd a Mercinek az elsőségét, hogy vajon akár most már végre több csapatos rivalizálás lesz a bajnoki címér, és nem dől el hamar. Jó lenne végre egy ilyen idény, mert oké, Hamilton megint megnyerte, a Merci megint behúzta, de most már jó lenne. Annak örülök azért, hogy mindenki, aki a Merci mögött van, ott azért képesek izgalmakat produkálni. És ha mondjuk a Red Bull és a McLaren egyszerre küzdenének, akár a Mercivel együtt felváltva, hát az álom lenne. Ez az idei szezon is szerintem elég jó.
Nagyon-nagyon.
Szerintem elégedettek lehetünk. Az egyetlen kifogásolható, hogy a Merci elég simán megnyeri azért.
Mondjuk Bottas bőven bukdácsol, és lehet, hogy Verstappen lesz a világbajnoki második, és megelőzi a Mercedesben ülő Bottas. Szerintem az nagyon sok mindent elmond. Tényleg nagyon
hát
erős
nagyon
ez a Mercedes. Tessék?
Az nagyon kellemetlen lenne.
Nagyon, de szerintem meg fog történni. Én el tudom könnyen képzelni. És Hamilton szerintem ő a legjobb pilóta, és a legjobb autóban ül, és ez így egy verhetetlen felállás. És én szerintem jövőre is Hamilton, ha csak az ő teljesítménye nem esik vissza, de hát szerintem most van a csúcson, úgyhogy én nem látom esélyt annak, hogy jövőre le tudják taszítani a Mercedes-t. Utána, hogy jön 22-ben a nagy átalakítás, akkor ha nem fogja a Mercedes megoldani ennyire jól a többiekhez képest a nagy új feladatot, mert Toto Wolff sem biztos, hogy marad, úgyhogy az is nagyon érdekes szituáció lesz, és azért ő egy kulcsfigura. Én jövőre egyébként a McLarenben azt látom, hogy már Mercedes motorra, mondjuk a Red Bull mellé felérjen, és akkor velük csatázzanak egyet, és azért Bottas fogható. Úgyhogy azért még izgalmasabb lehet úgy a szezon, meg nagyon sok pilótaváltás lesz, és most például megláthatjuk, hogy bárki tud-e úgymond a Mercedes-szel nyerni, mert jön George Russell, aki időmérőn eddig veretlen, már nem is tudom, 30-valahány nullára vezet, és kíváncsi vagyok, hogy Bottas-szal szemben milyen teljesítményt fog nyújtani, és lehet, hogy így Bottas-t még jobban beárnyékolhatja. Ez nagyon érdekes lesz a hétvégi futamon majd. Mert Lewis Hamilton koronavírusos, és emiatt nem tud majd a Szahari nagydíján részt venni.
Igen, erről a hétközben már beszéltünk, hogy az egész szezon során ugye rengetegszer felemelték a Russellt, hogy mennyire ügyes, mennyire tehetséges, és most végre lesz alkalma kibontakozni. Remélem tud vele élni, és akár egy dobogót is megcsípni, az óriási sztori lenne.
Adásunk legvégén pedig beszéljünk még egy hatalmas hírről. Mick Schumacher, aki jelenleg vezeti az F2-es bajnokságot, és most csak a hétvégi Szahári dupla futam fogja eldönteni az F2-es bajnoki címet, és az van hátra, bejelentette a Haas, hogy jövőre érkezik Mick Schumacher Nikita Mazepin mellett. Mazepin szintén az F2-ből érkezik, szerintem ő inkább egy ilyen 5.-6. legjobb pilóta ott, de az orosz pénzek hozzásegítik ahhoz, hogy ő bekerüljön a Forma 1-be. Sajnos Callum Ilott, az egyik nagy kedvencem, így nem fog bejutni, hát ha egy évvel később meglátjuk, mert Schwarzmannal ott azért szintén nagyot csatázhat a két Ferrari-s akadémista, de Mick Schumacher ott van a Forma 1-be, a legendás Michael Schumachernek a fia. Mennyire mozgatja meg a fantáziáidat, mennyire várod az ő teljesítményét a Forma 1-ben jövőre már?
Nagyon várom, kíváncsi vagyok. Egyébként nagyon örülök, hogy bekerült, de kicsit csalódott vagyok, hogy nem az Alfához került, hanem igen, a Haashoz. Úgyhogy ugye az Alfánál maradtak az idei párosnál, a Raikkonen Giovinazzi. Egyébként nagyon-nagyon megnéztem volna Raikkonen mellett a kicsi Schumachert, tehát ugye mindkettővel ugye így is egyébként mindkettő Schumacherrel fog versenyezni Raikkonen, ahogy Hamilton is, de az különleges lett volna, hogy tanulhatott volna valamit a nagy öregtől. De így is egyébként elégedettek lehetünk, mert nem hiába vezeti egyébként a Forma 2-nek az összesített pontversenyét. Nagyon sokat fejlődött szerintem az idei szezonban. Még emlékszem, hogy 2-3 éve nagyon leírták, hogy nincs annyi tehetség benne, mint az apjában, de szép,
te
kemény
munkában.
Én is leírtam. Mert még vannak bennem kételyek, tehát nem hasonlítanám még az édesapjához, de maga, mint színfolt, hogy egy Schumacher van Forma 1-ben, szerintem rengeteget fog dobni, és szerintem egyébként megmenti a Haas csapatát is attól, hogy kivonuljanak a Forma 1-ből. Még lesz egy pár évük a Forma 1-ben, ami szerintem neki, és nyilván az orosz pénznek is köszönhető lesz. Egyébként följött bennem egy óriási kérdés, hogy nyilván egy ilyen kis csapatnál nincsen, hogy első számú vagy második számú pilóta, de szerintetek lesz ebből a konfliktus a jövőben? Tehát a jövőre, hogy a Mazepin és Schumacher között, hogyha kell, kinek kedvezzenek?
Jó kérdés, nagyon. Szerintem Schumacher jobb pilóta, mint Mazepin. Mazepin teljesen más stílusú pilóta, mint Schumacher. Ő egy ilyen forró fejű, elmegy a végletegi kockázat, inkább úgy vezet, hogy mindent, vagy semmit, hogy nagyon nagy teljesítményt akar elérni, és inkább képes eldobni egy ilyen minimumot, hogy jó, de ki akarja maximalizálni. Ő nagyon agresszíven vezet, és ilyen hullámzó a teljesítménye, de ő képes kiugró teljesítményekre. Én nem láttam azt, hogy ő egy ilyen olyan első számú pilóta legyen hosszú távon, de meglátjuk, azért Mazepin okozott bőven meglepetéseket, Schumi pedig hatalmasat fejlődött. Még egy évvel ezelőtt is nagyon megkérdőjeleztük azt, hogy ő neki valóban ott lesz a helye a Forma 1-ben, és egy nagyon alázatos, nagyon szorgalmas fiatal emberről van szó, aki folyamatosan tanul, és az első évében sokszor bukdácsol, nem találja a ritmust, és minden egyes hibájából tanul. és utána, ami gyengeségei, utána majdnem, hogy abban ő lesz a mezőn legjobbja. Itt az F2 futamokat szerencsére láttam az összeset, elképesztően rajtól, torony magasan a legjobb, akkor nagyon jól támad és védekezik, elképesztő versenyzői ösztönei vannak. Látszik, hogy benne van az apja vére, hogy olyan íveket talál meg, olyan féktávokat, olyan kigyorsításokat, ami tényleg az apjától láttunk. Úgyhogy az a nyers zsenialitás benne van, most kezd kijönni. De az egykörös tempója még egyáltalán nem jó. Időmérőken nem annyira jó, de a futamokon valahogy állandóan feljön, és nagyon-nagyon jó a versenytempója. Akkor gyenge volt a gumikezelésben, de idén pedig már szintén az is az erőssége lett, és amiben nagyon jó, hogy mentálisan nagyon erős és nagyon érett. Nem vállalt túl nagy kockázatot, de mégis agresszívan vezet, és ebben hétről hétre fejlődik, egy tényleg egy elképesztő, nagyon tanulékony, és szerintem ez a Forma 1-ben is idő kell majd neki. Nem egy ilyen akkora nyers zseni, mint az apja, de hanem más, kicsi más stílusú, de van is az a apjából benne, de ő egy ilyen okos pilóta, aki nagyon felépíti a karrierjét, és szerintem hosszú távon ő érhet el komoly sikereket, nem lesz akkora zseni, mint az apja, de egy világbajnoki címet akár el tudok képzelni, de hogyha ő akár a pódiumra áll, már akkor szerintem mindenkinek a hatalmas kedvence lesz, és megéri, hogy egy újra egy Schumacher ott van a Forma 1-ben, ráadásul úgy, ahogy a apjával ami történt, ez még inkább szívmelegentő lesz. Szerintem az első számú pilóta Schumacher lesz, hatalmas marketing értéke van, és jobb teljesítményt is nyújt, de hogyha Mazepin megrázza magát, és akár jobb lesz, mint Schumacher, és ott van az a sok-sok pénz, és azért tudjuk, hogy Mazepinnek az apja nagykártyás, még akár lehet ebből probléma is, de akkor a Ferrari meg átrakja az Alfa Romeo-ba a Schumit, vagy Mazepint, vagy feljebb viszik a Ferrarihoz, meg még itt jöhet majd Schwarzman, Callum Ilott, akik szerintem tehetségben Schumacher szintjén vannak, vagy akár még jobbak is lehetnek nála Mazepinnél főleg, úgyhogy itt ez még nagyon-nagyon érdekes lesz. Dani, mi a véleményed?
Hát szomorú, hogy ezek az orosz pénzek ennyire közbeszólnak. Én ezt mindig is utáltam, de hát sajnos ez egy ilyen sport. Különösen itt igaz ez, hogy a pénz beszél, ahogy látjuk Stroll esetében is. Hát én is nagyon várom a Schumacher név visszatérését. Kíváncsi leszek. Szerintem az első évében talán még nem biztos, hogy olyan kiugró lesz, de a tanulékonysága miatt viszont várhatunk tőle meglepetéseket.
Igen, hát meglátjuk, mindenképpen ebből a szempontból nagyon izgalmas lesz a jövő évi Forma 1-es bajnokság. Rengeteg pilóta cserél csapatot, most pedig lejárt az időnk, jövő héten ismételten jelentkezünk majd, lesz újra szélárnyék, már beszéljük majd mind a Bakrami futamot alaposan, meg a híreket, lesz majd kedves tévfények, és jövő héten is lesz tribűn. Köszi Beni, hogy itt voltál, köszi Márk, most pedig akkor búcsúzunk is a kedves hallgatóktól. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.